Kapcsolatban kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket Sárospatakon a pünkösdi hétvégén. Változatos programokat szervez idén is a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Idén is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket Sárospatakon a pünkösdi hétvégén. A szervezők családi programokkal, hagyományőrző bemutatókkal, történelmi hangulatidéző eseményekkel készülnek. A rendezvény középpontjában természetesen idén is Árpádházi Szent Erzsébet szenté avatásának évfordulója áll, amelyhez kapcsolódva zarándok programok és kulturális események is várják a látogatókat. Tudósítónk Kolesár Krisztián összeállítását hallják.
Pünköst hétvégén ismét megtelik élettel Sárospatak belvárosa és a történelmi vár környéke. Május 23-a és 25-e között 32. alkalommal rendezik meg a pünkösdi Szent Erzsébet ünnepet, amely az elmúlt évtizedek során a város egyik legjelentősebb kulturális és vallási eseményévé vált. A rendezvény helyszínei között szerepel a Rákóczi vár, a vízikapu környéke, a Szent Erzsébet ház, valamint Sárospatak történelmi belvárosa is. A látogatókat egész hétvégén vásári forgatag, kézműves mesterségek bemutatói, gyermekprogramok, lovas és hagyományőrző bemutatók, valamint középkori hangulatot idéző előadások várják. A programok már szombaton megkezdődnek. A Szent Erzsébet házban bábjátékos találkozó idézi meg a régi korok meséit és történeteit. Pünkösd vasárnap reggel 10 órakor nyit a vásári forgatag, ahol a szervezők köszöntője mellett a pünkösdi rajzpályázat eredmény hirdetésére is sor kerül. A nap folyamán bábszínházi előadások, énekmondók, zászlóforgatók, zenészek és gólyalábasok szórakoztatják a közönséget. A délután egyik leglátványosabb eseménye a történelmi menet lesz, amely a Rákóczi vártól indul. A felvonulás végén a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei mutatják be Szent Erzsébet életét feldolgozó előadásukat. Az ünnepi napot este szentmise zárja a várkápolnában, majd tűzzsonglőrök és táncház várja az érdeklődőket a vízikapunál. A szervezők idén is külön figyelmet fordítanak a családokra és a gyermekekre. Lesz játszóház, népi játékudvar, kézműves foglalkozás, kovács bemutató és hagyományőrző tábor. Így minden korosztály találhat magának élményt a pünkösdi hétvégén. A pünkösd hétfői ünnepi programok középpontjában idén is Szent Erzsébet tisztelete áll. A bazilikánál már reggel 9 órától fogadják a zarándokokat, ezt követően litánia és rózsafűzér imádság kezdődik. A nap folyamán lehetőség lesz gyónásra, katekézisre, valamint az ünnepi szentmisén való részvételre is. Az idei főcelebráns dr. Csizmadia István pápai prelátus, az egri főszékesegyház plébánosa lesz. A szentmisét körmenet követi Szent Erzsébet erekéjével, majd délután dicsőítőzenés szentségimádás és lorettói litánia várja a híveket. A szervezők szeretettel várják a zarándokokat és minden érdeklődőt a lelki programokra, amelyek méltó lezárását adják a sárospataki pünkösdi ünnepségeknek. Tehát Sárospatak idén pünköskor ismét a hagyományok, a közösség és az ünnep városa lesz, ahol a történelmi múlt és az élő kulturális örökség egyszerre elevenedik meg a bodrogparti település utcáin.
Idén is változatos programokkal teszi színesebbé tagjai mindennapjait a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete. A szervezet hosszú évek óta biztosít szabadidős sportolási lehetőségeket, így a látássérültek rendszeresen úszhatnak, tandemkerékpárra ülhetnek, vagy gyógytornán vehetnek részt. Az egyesület emellett Miskolc önkormányzatával partnerségben az Együtt Egymásért projektben is közreműködik. Ennek keretében a szakemberek szemléletformáló előadásokat tartanak pedagógusoknak, valamint életmódváltó klubnapokat szerveznek az érintetteknek. A részletekről Barnóczki Gábor, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesületének elnöke adott tájékoztatást.
A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete mindig is fontosnak tartotta a látássérült személyek is hozzátartozóik, a hozzánk fordulók közösségi életét. Közösségi életének előmozdítását mind a kultúra, mind a szabadidő és a sportterén, mind egyéb vonatkozásban. Kulturális programjaink sokasága zajlik a tavasz folyamán és a koranyár folyamán. Például megvalósult egy olyan klubnap, amely Miskolc megyei város önkormányzata napjához kötődik, kapcsolódik, ezzel is mi is tisztelgünk a város előtt, amely Jacsó Pál és művésztársa által előadott program keretében úgynevezett Miskolciságok nevet címet viselte. A Miskolciságok című előadás miskolci irodalmárok, költők és írók műveiből állt össze, valamint egy kicsit ötvözi az úgynevezett slam poetry műfajt is hozzájuk, és ezt vártuk is egyébként a két előadótól, mert már immáron negyedszer látogatnak el az egyesületünk székházába, az elmúlt két évben háromszor, most idén a negyedik alkalom. Kulturális program várható még június 4-én is, amikor is a miskolci Bartók Béla zene- és táncművészeti szakgimnázium növendékei jönnek el hozzánk Flakka Antal csembaló művész és művésztanár vezetésével egy kamarakoncertet, koranyári kamarakoncertet adni. Ez is jellemző, körülbelül 15-16 éve létezik már ez a program, amikor is a tanár úr az aktuális növendékekkel az ő nyár elejé vizsgáljuk előtt egy programot ad számunkra. Nekik is jó, kedves fiataloknak, mert a vizsgálőt éles helyzetben kipróbálhatják munkat egy kamara koncert keretében, nekünk meg pláne a hallgatóságnak, úgyhogy nagy örömmel fogadjuk őket minden év késő tavaszán, korra nyarán. Ezen túlmenően egyébként a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira 2025-2026-os szezonban is vásároltunk 10 darab bérletet, melyet látássérült egyesületi tagjaink is hozzátartozóik díjmentesen kölcsönözhettek a különböző előadásokra. 2026. januárjában indított el az egyesület immáron 10. szabadidő sport projektjét, amelyet a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogat, majdnem 2 millió forinttal. Egy projektnyitó rendezvényen kezdtünk az egyesület székházában, amely a program ismeretén kívül munkaerőpiaci szolgáltatásokról történő tájékoztást is tartalmazott, a legfőképpen részemről és az egyesület rehabilitációs tanácsadó munkatársa részéről. Ezen túlmenően természetesen a sportprogramok, amelyek meghatározók a programban. Többek között elindult januárban már a teke foglalkozás, teke sportnap Kazincbarcikán, folytatódott ugyanez márciusban és áprilisban, már 3 ilyen teke sportnapunk volt, a negyediket a nyár folyamán tervezzük. Szabadidős és sportprojektjeink közé tartozik, a projektünknek a projekt elemei közé tartozik a természetjáró gyalogtúra, amely szintén januárban indult, februárban folytatódott, és áprilisban is. A negyedik valamikor a nyár folyamán szintén be fog következni. Tandemkerékpár túrák is lesznek júliusban és augusztusban. Jóga és gyógytorna foglalkozások az egyesület székházában zajlanak, már áprilisban elindultak. A reggeli úszás foglalkozások, azok pedig már márciusban elindultak, elkezdődtek a Selyemréti strandon. A projektnek a része egy kulturális séta, úgynevezett kultúra sorozat is, két állomásból álló sorozat, ha mondhatjuk így, ugyanis április 1-én már megvalósítottuk azt a programot, amelyet a Miskolc belvárosában, a Herman Otto Múzeumnak két telephelyén, a Miskolci Galériában, valamint a Színész Múzeumban valósítottunk meg.
Húsz éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Először vívta ki az első osztályú szereplést gyöngyösi csapat bármilyen labdajátékban. A jubileumot a Hedo B. Brown Gyöngyös legutóbbi mérkőzésén meg is ünnepelte a klub, a korábbi játékosok és szakvezetők meghívásával. A részletekről a főiskola korábbi rektorát, a szakosztály elnökét, dr. Magda Sándort hallják.
Eredményt elérni mindig nagy büszkeség, nagy siker, de inkább azt mondja, hogy a siker, és inkább a büszkeséget, az örömet mondom. Tehát maga az, hogy eljutott egy főiskola odáig, hogy MB1-es csapata legyen, mert azért úgy építettük, hisz megyei első osztályból mentünk végig, nem akarom sorolni, de az eredmények egyre többet hoztak, tehát jelentkeztek ide olyan hallgatók sorba, akik a Veszprémben más nagy csapatokban játszottak, de még középiskolások voltak, de ide jöttek tanulni. Tehát igazán a célunk az volt, hogy egy jó felépített együttest, egységet hozunk. Nem véletlenül a nők is felkerültek az NB1B-be, vagy a kosárlabda, tehát igazán ez volt, és a kézilabda az, amire elértük, hogy igen, NB1-be kerültünk fel. Ez szerintem a városnak ünnep volt, a térségnek ünnep volt, hisz egy-egy meccsen, hogy megnézzük, nem csak gyöngyösiek vannak, Domozdó, Visonta, tehát környékből is jönnek az emberek, mert jó itt találkozni. Gyakorlatilag megyei első osztályba két csapat indult Gyöngyösről, az egyik felkerült az NB2-be, a másik nem, ez volt a főiskola. A következő évben már felkerültünk, aki felkerült az NB2-be, az meg kiesett. Na most innentől mentünk Bodó Attilának nagyon-nagyon sok köszönet. Ő volt a testnevelő tanár, és ő mindig gondoskodott arról, hogy olyan edzők legyenek, hasonló, és igazán ő volt a csapatnak a lelke. Ő fogott össze mindenkit, és ő közölte velem is, hogy gyakorlatilag az NB2-ig viszi a csapatot, onnantól kezdve majd más-más edző, de ő határozta meg, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ő határozta meg, ő tett javaslatot arról, hogy ki legyen az edző. Akkor NB1B-be kerültünk, akkor már nagyon fontos volt, hogy kiválóság, akkor Laurenc Lászlót. És Laurenc László végig két éven keresztül nyomta az NB1B-t, és akkor végén lett az NB1, és akkor a Laurenc viszont mondta, hogy ő már nem csinálja, így viszont ő kereste meg a Csík Jánost, hogy olyan hely Gyöngyös, ahol csak azt tudom mondani, hogy a főiskola vezetésébe bízhatsz, ő mögötted áll, nem szól bele a szakmai részekbe, egyet megkövetel, hogy a hallgatók, tehát aki hallgató, annak tanulni kell.
Végül az időjárásról. Holnap már többnyire derült lesz az ég, bár gomoly felhők képződnek, és így helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar is. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben aztán 23-24 fok körül alakul, és innentől melegedés kezdődik, pünköst hétfőn már a 30 fokot is túlléphetjük. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 19-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából az élet szent. A Szent Janka életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. Az egyéni vállalkozóknak, áfás magánszemélyeknek, őstermelőknek mindenképp foglalkozniuk kell az adóbevallásukkal. Termelői és kézműves piacot rendeznek Egerben a Civil Közösségek Háza udvarán május 21-én. Zöld felület védelmi és településkép védelmi adót vezetett be Kazincz Barcika január 1-től. Kazincz Barcikán új szakaszába lépett a Hámánkató út rehabilitációja. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
Kora esti hírmondó.
Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. A tárlatról Lukács Krisztinát, a Szent Janka imakör egyik alapítóját és a Magyarországi Billings Központ vezetőjét kérdezzük.
Itt a kiállító térben beszélgetünk a Jézus szíve kápolnában. Első pillantásra, ha ránézek a kiállításra, molinókat látok. Ez egy vándorkiállítás. Mikor és miért indítottátok el ezt a vándorkiállítást?
A kiállítás mögött több éves kutató munka van, és lelki élet is, mondhatom. Többünknek, a Szent Janka imakör tagjai közül, többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsételni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
Hogyan képzeljék el a rádióhallgatók?
Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük, körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinól áll. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak Szent Jankáról. Az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
A Szent Janka kiállítást Egerbe a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma vezetősége hívta meg. Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezetőt kérdezzük. A Szent Orsolya kollégium miért hívta meg az Élet Szent Szent Jankáról szóló kiállítást Egerbe?
Nem is tudom, hogy jól fog-e hangzani, de igazából véletlenül. Mert hogy a kollégiumban, MUNK-ban évek óta van egy női példaképek program, és idén ennek a keretében édesanyák életét dolgozták fel, a lányok szent életű édesanyák életét. És az egyik ilyen édesanya, akit a lányok választottak, a Gianna Beretta Molla, vagy hát most már magyarul Szent Janka élete volt, úgyhogy a lányok készítettek róla egy posztert, egy PPT-t, amit egy estéma keretében bemutattak, és így került a kollégiumunk kapcsolatba Szent Jankával. És Beszedes Erzsébet tanárnőnk pedig, amíg segítette a lányok munkáját, ő is utána nézett Szent Janka életének, és rátalált a Szent Janka imakörre, és a honlapon látta, hogy van egy ilyen Szent Jankás kiállításuk. És innen jött az ötlet, hogy hát akkor milyen jó lenne nálunk is egy ilyen Szent Janka kiállítás, vegyük fel velük a kapcsolatot. És így jött az ötlet, hogy akkor egy Szent Janka kiállítást kellene hozni. Eredetileg mi a kollégiumban gondoltuk, de hát aztán kiderült, hogy azért ez egy nagyobb szabású kiállítás, és hogy úgy lenne igazából illő és üdvös, méltó és üdvösséges, hogyha ettől egy szebb teret találnánk neki, és így került a Bazilikába Szent Janka, Csizmadia István plébános atyával felvettem a kapcsolatot, és ő segített, és örömmel fogadta ezt a kiállítást a Bazilikába, a Jézus szíve kápolnába.
A lányok hogy vélekednek Szent Jankáról? Milyen visszajelzéseket kaptál tőlük, amikor mondjuk ők is megismerték az ő életét?
Én azt gondolom, hogy Szent Janka éppen egy olyan szent, aki közel kerülhet a fiatal lányok szívéhez is, hiszen nem egy középkória, vagy akár a legendák homályába tűnő szent, hanem nagyon modern. Azt gondolom, hogy ő már a modern nőnek a képe valahol, hiszen igazából az ő életében pontosan azok a dilemmák jelennek meg, amikkel majd lassan ők is fognak a saját életükbe találkozni, a hivatás, az anyaság, férjhez menetel, a Szent Janka igazából nem olyan fiatalon ment már férjhez, úgyhogy nagyon is megtalálhatják azokat a pontokat, ahol az ők is életükbe tudnak azonosulni a Szent Janka életével. És hát mi is biztatjuk őket a Szent Janka példájának a nyomán, hogy ahogy a Szent Janka is tudatosan készült a házasságra, az anyasságra, hogy ez az út előttük is nyitva áll, hogy imádkozzanak a jövendőbeliekért, hogy készüljenek arra, hogy édesanyák legyenek, hogy egyszer méltó párja legyenek a férjüknek, az életük társának.
Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje. A kiajánlott tervezettel a NAV nekik is segít, de fontos, hogy akik a tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük a bevallásukat. A tervezetük május 20-ával nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
2026-tól a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy az e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Az idei újítás jelentősen leegyszerűsíti az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozók adminisztrációs teendőit is. Azoknak ugyanis, akik 2025-ben az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban az ONYÁN keresztül adták be az egyszerűsített negyedéves szoszhó és járulékbevallásukat, az ebben szereplő adatok automatikusan átkerülnek az éves SZIA bevallásukba. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet. Vagy választhatják azt is, hogy önállóan nyújtják be a 25 SZIA jelű bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 000 egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be SZIA bevallását. A mezőgazdasági őstermelőnek továbbra sem kell bevallást benyújtania akkor, hogyha a támogatások nélkül számított őstermelői bevétele nem haladta meg a 2025-ben az éves minimálbér felét, vagyis az 1.744.800 forintot, és más bevallásköteles jövedelme nem volt. Ellenben, hogyha az őstermelői bevétele meghaladta az 1.744.800 forintot, akkor a tervezet kiegészítésével tehet eleget bevallási kötelezettségének. A bevallás elkészítése és benyújtása a NAV által kiajánlott tervezet kiegészítésével a legegyszerűbben az ESZIA felületen történhet meg. Akinek nincs az azonosításhoz szükséges DAC vagy ügyfélkapu plusz regisztrációja, még nem késő, érdemes most is regisztrálnia, hiszen erre majd a későbbiekben is szüksége lehet az online ügyintézésekhez.
Termelői és kézműves piac lesz Egerben május 21-én csütörtökön a Paktum a gazdaság és a foglalkoztatás fejlesztésért Heves megyében című projekt keretében. A rendezvénynek a civil közösségek háza ad majd otthont 8 és 13 óra között. A termelők palántákkal is készülnek majd, tájékoztatta rádiónkat Lapcsókné Barta Dóra, az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. Munkatársa.
Nagyon fontosnak tartjuk egy térségi összefogáson alapuló kezdeményezés keretében a helyi gazdaság versenyképességének a javítását, amelyel nem csupán a munkahely teremtést támogathatjuk, hanem olyan jó gyakorlatokat is igyekszünk kialakítani, amelyek hosszabb távon a térségnek a gazdasági és társadalmi helyzetét is egy kicsit erősíthet. És itt ugye kifejezetten gondolunk arra, hogy egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetünk a helyi szereplőknek a bevonására és a támogatására, ugyanis a foglalkoztatáshoz és a térségi együttműködéseknek az erősítéséhez szervesen hozzátartoznak ezek a helyi gazdasági szereplők is, és számukra szeretnénk növelni tulajdonképpen az ő láthatóságukat, illetve egy kicsit erősíteni itt a munkaerőpiaci megjelenését, részüket is, és a projekt keretében volt lehetőségünk, hiszen ahogy a cím is mondja, ugye gazdaságfejlesztés, hogy Szakmarket egyél hazait elnevezéssel egy rendezvénysorozatot indítottunk 2024-ben. Ez már most a 14. alkalom lesz, és nagyon fontosnak tartjuk, hiszen nem csak azon túl, hogy ugye a termelőknek egy stabilabb, erősebb értékesítési bázist tudunk biztosítani, hiszen ők a jellemzően a megye különféle területeiről érkeznek hozzánk, tehát nem Egerben élnek és dolgoznak. Nagyon sokan megismerhetik őket itt a térségben is, illetve úgy gondoljuk, hogy ez a piac ez egy nagyon jó kis lehetőség arra, hogy egy ilyen közösségteremtő helyszíne legyen. Nagyon-nagyon sok visszatérő vásárlónk van, idősek, fiatalok, kisgyermekes családok, nagyon sok turista betévet hozzánk, tehát úgy gondolom, hogy erre mindenféleképpen szükségünk van. Jelenleg van egy 34 fős termelői bázisunk már. Mindenképpen kiemelnék, hogy a termelőink csak Heves vármegyei kistermelők, őstermelők, családi a gazdaságok. Emellett nagyon büszkék vagyunk arra, hogy van három önkormányzatunk, akik rendszeresen részt vesznek a termelői piacainkon, ők értékteremtő közmunkaprogram keretében vesznek részt, Átály, Mezőtárkány, illetve a Hevesvárosa, valamint van kettő szakképző intézményünk, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrumnak a Sárvári Kármán Technikuma, illetve a Péter Vásárai Mezőgazdasági Technikum, ők pedig a tangazdaság keretében, ugye, amit megtermelnek ott zöldségeket, növényeket, palántákat, ők azzal szoktak érkezni a piacunkra. Most amúgy 19-en lesznek a mostani alkalommal. Minden hónap második hét csütörtökén tervezük a piacainkat. Június 12-én Szihalomra kaptunk meghívást a Civil Expo, illetve a kemencés napok keretében lesz egy külön rész, ahol egy termelőpiacot fogunk kialakítani. Július, augusztus, szeptember és október hónapokban pedig Egerben a civil közösségek háza udvarán leszünk megtalálhatóak.
Zöld felületvédelmi és településképvédelmi adót vezetett be Kazincbarcika városa január 1-től. Az erről szóló rendeletet a képviselőtestület még tavaly fogadta el. Az adó nem összege jelképes, azonban fontos cél, hogy a város megőrizze és egyben növelje is a zöld felületeit. Az adó nem mindenkit érint, az építési szabályokat betartóknak nem kell megfizetniük. Az ebből befolyó bevételeket csak kötött célokra lehet felhasználni, így a szociális ellátásokat és többek között a parkok gondozását finanszírozná ebből a város. A részletekről Klimon Istvánt, Kazincbarcika alpolgármesterét hallják.
Kizárólagosan a klímatudatosságnak a szem előtt tartását célozza meg. Hiszen, hogyha valakinek van egy családi házas övezetben lévő telke, mindegy, hogy azon található-e lakóház vagy sem, ott az előírások vonatkoznak mindenkire, amit a helyi építési szabályzat, illetve a TÉKA, az országos építési előírásoknak a halmaza tartalmaz. És ott, amikor a zöld felületi mutató egy fontos szempont, annak az az oka, hogy a klímatudatosság mindenki számára, így a magyar parlament számára is egy nagyon fontos mérföldkő, hiszen az egész globális világban a legnagyobb, legfrekventáltabb figyelmet kapja az elmúlt évtizedekben. A zöld adónál mindenki saját maga számolhatja ki azt, hogy mennyi az adófizetési kötelezettsége, hiszen ez egy önbevalló rendszerű adó. Ott a négyzetméterek számítanak. A rendeletünk mellékletét képezi egy olyan iránymutatás, amely területileg is leosztja a települést, valamint színskálának köszönhetően jól látszódik rajta, hogy hol kell 45%-osnak, 30-35%-osnak, vagy éppen csak 20%-os zöld felületet biztosítani az adó szempontjából. De itt is nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogyha valaki szabályosan építkezett, akkor biztos, hogy adómentessé válik. A bevallásnál pedig gyakorlatilag a általános iskolában tanult területszámítási képleteket kell alkalmazni.
Kazincbarcika képviselőtestülete márciusban döntött arról, hogy versenytárgyalást ír ki a Hámán-Kató út 10-12 szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére. A városvezetés olyan befektetőt keres, aki felújítja azt és hosszú távon is rendezett, élhető lakókörnyezetet alakít ki a területen. A városvezetés a pletykákra reagálva elárulta azt is, hogy nem terveznek a területen kínai vendégmunkásoknak munkásszállót. Bukó Gézát, a kazincbarcikai önkormányzat képviselőjét hallják.
Én nagyon bízom benne, de nem csak én, mint az önkormányzati képviselő ezen a területen, hanem a képviselő testület és a polgármester úr is, hogy sikerül ezen lépcsőházakat értékesíteni, mert hogyha ezen lépcsőházak értékesítésre kerülnének, és természetesen a későbbiekben is lakás funkcióként működnének, akkor annak a területnek egy olyan fejlődési lehetőséget biztosíthatna, egy olyan fejlődési útra tehetné, amire az ott élők, illetve a környéken élők már nagyon várnak. Különböző hírek, híresztelések mindig megjelennek a különböző sajtóorgánumokban. Nem ez a cél, sőt, egyáltalán nem. Semmilyen ilyen jellegű elképzelése nem volt az önkormányzatnak, és nem a kínaiak számára kerülne értékesítésre ez az ingatlan, illetve ezek az ingatlanok.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Jeles napként emlékeznek majd május 17-ére a Miskolc Mindszenti Egyházközség hívei, hiszen dupla ünnepet ültek. Az első az egri főpásztor által bemutatott szentmise, melyben 32 fiatalnak szolgáltatta ki Ternyák Csaba a keresztény nagykorúság, azaz a bérmálás szentségét. A másik jeles esemény a templom mögötti, eddig rendezetlen, mára már szépen felújított, parkolóval bővített terület átadása, megáldása volt. Szentbeszédében az érsek Jézus mennybe meneteléről és az azutáni időszakról szólt. Hangsúlyozta, a tanítványokat szomorúság és üresség töltött el, félelem fogta el őket, hogy rájuk is ugyanaz a sors vár, mint Jézusra. De ez a félelem csupán 10 napig tartott, mert a Jézus által megígért Szentlélek erővel, hittel és bátorsággal töltött el őket. Kimertek állni a többi ember elé, és megmerték vallani a hitüket, mondta.
Minden bérmálásban ezt tapasztalhatjuk meg, de ennek persze feltétele van. Akkor igazán hatékony a Szentlélek kiáradása, hogyha várjuk őt, hogyha nyitott lélekkel be akarjuk fogadni, ha együtt akarunk működni Isten lelkével, akkor lesz hatékony bennünk a működése. Mit jelent ez a hatékonyság? Életünk alapkérdését jelenti, hogy az életünket Jézussal vagy Jézus nélkül akarjuk élni. Én találkoztam már olyan bérmálkozókkal, akik megbérmálkoztak, de nem volt meg bennük a szilárd elhatározás, hogy ők az egész életüket Jézussal akarják leélni. Nos, ez az elhatározás szükséges ahhoz, hogy Isten szent lelkének kiáradása, kedves fiatalok, hatékony legyen bennetek. Ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve már szentek lesztek, és onnantól kezdve minden problémátok megszűnik. Nem. De van, lesz bennetek egy olyan belső erő, amelyikre mindenkinek szüksége van. Különösen akkor, hogyha nehézségekkel, különösen akkor, ha kísértésekkel találkoztok.
A Szentlélek ma azokat is megerősíti, akik már korábban bérmálkoztak. Nyitott lélekkel kérjük őt, erősítse meg bennünk is azokat a kegyelmeket, amelyeket most a fiatalok megkapnak, fogalmazott a főpásztor. A szentbeszédet követően a bérmálkozandók az oltár elé járultak, ahol az érsek kiszolgáltatta számukra a szentséget. A misa után a templom mögötti megújult téren folytatódott az ünnepség. Juhász Ferenc plébános.
Ez egy olyan pillanat ma a Mindszenti Egyházközség életében, amelyet azt gondolom, hogy nagyon sokáig őrzünk a szívünkben és hordozunk tovább, azzal együtt, hogy amit itt látunk a mai napon, és amit az érsek főpásztor megáld, az innentől kezdve része lesz annak a közösségnek, amelyet a Mindszenti Egyházközség és Miskolc hívei jeleznek, jelentenek. Nekem, mint plébánosnak, aki ide kerülésem óta egyfolytában szívügyem volt, hogy ezt a teret és azt a parkolót ott kialakítsuk. Most, hogy ne húzzam az időt nagyon, az a feladatom, hogy megköszönjem elsősorban a gondviselő Istennek, hogy hozzásegített bennünket, megadta azt a lehetőséget, hogy ezt az általatok is jól ismert és elhanyagolt domboldalt és teret ilyen széppé varázsolhattuk.
Juhász Ferenc beszédében köszönetet mondott az Egri Főegyházmegyének, a tervezőknek, kivitelezőknek és az egyházközségi híveknek is, hogy a támogatások és az összefogás révén megvalósulhatott ez a kezdeményezés. Ternyek Csaba egriesek ezután megálltotta a parkot, majd egy fát is elültetett annak egyik szegletében. Sikeres volt a Szentlélekváró véradás az Egri Találkozások házában, a Lajosvárosi plébánián tegnap. 48-an adtak vért, de a jelentkezők száma még ennél is több volt. A szervezők, a Lajosvárosi plébánia közössége, a fertelymesterek és a LAK egyesület tagjai a cselekvő szeretetre és a rászorulók megsegítésére hívták fel a figyelmet ezúttal is. A véradókat a helyszínen vendégül látták. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptembertől az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton is meghirdették. Jelentkezni lehet az egyetem oldaláról letölthető jelentkezési lapon. www.felvi.uni-eszterházy.hu a cím. A kitöltött jelentkezés lapot az Eszterházy tér egy szám alá kell benyújtani, május 31-e a határidő. Orgonák éjszakája, nagyszerű zenei élmény következik május 22-én, pénteken 18 órától Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban. A két művész, Faludi Zsuzsanna szoprán és orgonán játszik Birincsik Gergely. Idén májusban a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 Egyesület ismét megszervezi a tokai Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének ünnepéhez kötődően a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre. Május 22-én, pénteken 18 órakor a Demeter Ervin pincészetben Mádon Szent Orbán tiszteletére rendezett kiállítás nyílik. A tárlatot megnyitja Koncsa Kildikó, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, és lelki ráhangulódás lesz majd az ünnepre. Május 23-án, szombaton 11 órakor pedig Monokon a Sarlós Boldogasszony templomban szentmise és az utazó ereklye útrabocsátása, körmenet, közös zarándoklat a Monoki Káváriára. A szentmisét celebrálja és a körmenetet vezeti Szemenyei Péter plébános, a Szent Orbán ereklye őre. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. 2024-ben Ternyek Csaba egriesek a 18. századi barokkfa ereklye tartót felújítatta. Az ereklye tartó a Monoki Sarlós Boldogasszony templom szentélyében lett elhelyezve. A Szent Orbán zarándoklathoz kötődő ünnepi szentmisén érsekatya a templom mindenkori plébánosának a Szent Orbán ereklye őre kitüntető címet adományozta. Az első alkalommal a megtisztelő titulust Szemenyei Péter atya kapta meg tehát. Pünkösdi virrasztó szentségimádás lesz az Egri Lajosvárosi templomban május 23-a szombattól, 16 órakor fény útja, 17 órától vigília szentmise, 18 órától másnap reggel 7-ig szentségimádási órák, és pünkös vasárnap reggel 7 órakor szentmise következik. Az imádkozók fél órás váltásban követik egymást, továbbra is lehet még jelentkezni a templom kapujában. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Szentély, Pünkösd a hegyen, ima est a szentélek kiáradásáért Csátoraljaújhelyen, május 23-án, a konkrét helyszín a Szárhegy, Szent István kápolna. 18 óra 30 perckor gyülekezés a hegyen, rózsafüzérima, 19 órától dicsőítés, este fél 8-tól ünnepi szentmise, Tóth Gábor atya, füzéri plébános mutatja be, 20 óra 30 perctől szentségimádás, 21.45-től szentélek hívás, imádságok, felajánlóima, és 22 óra 10 perckor egyéni áldás. A programot a hegyközi karizmatikus megújulás szervezi. A Máté evangéliumából vett idézet, miszerint boldogok az irgalmasok, a mottója a Sárospataki Pünköst hétfő programnak, a Boldogságos Szűz Mária az Egyház Anyja emléknapja, Szent Erzsébet szentély avatásának 791. évfordulója ez. 9 órakor zarándokok fogadása, regisztráció a bazilika déli bejáratánál, Szent Erzsébet erekijének kihelyezése és litánia, rózsafüzérimádság, fél 10-től gyóntatás a bazilikában és udvarában, 10 órától katekézis a bazilikában, 11 órakor ünnepi szentmise, amelynek főcelebránsa lesz dr. Csizmadi István pápai prelátus, kanonok, prépost, érseki tanácsos, főesperes, plébános, teológiai tanár. Körmenet a Szent Erzsébet erekjével, aztán ebédidő, lehetőség Szent Erzsébet erekjé előtti imádkozása a Szent Erzsébet ház és a Rákóczi vár megtekintésére. Délután 14:30-tól dicsőítő zenei szentségimádás a bazilikában Lorettói litánia, majd 15:30-től a zarándokok megáldása és elbocsátása. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A részétel regisztrációhoz kötött a Kazincbarcikai Római Katolikus Szalézi Plébánia honlapján elérhető linken keresztül van erre lehetőség. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció már tart, az első 800-an, akik így jelentkeznek, idén is szalókos pólót kapnak ajándékba. Valamint az Egerszalók ifjúsági találkozó is lelki gyakorlatra önkénteseket is keresnek. A feladatok, amelyben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást is azoknak, akiknek esetleg erre szükségük van.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Drimba Miranda, Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Kvasinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt. Alleluja!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Távozik posztjáról Sergio Navarro, a labdarúgó NB1-ben szereplő Debrecen vezetőedzője. A Nyíregyháza hazai pályán 2-2-es döntetlenre végzett a sereghajtóként búcsúzó Kazincz Barcikával a labdarúgó Fizliga 33. utolsó fordulójában. Pár forduló van már csak hátra a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságból. Helebront Máté szeretne ott lenni Los Angelesben is. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Távozik posztjáról Sergio Navarro, a labdarúgó NB1-ben szereplő debreceni VSC vezetőedzője. A spanyol szakember irányításával konferencialiga indulást érő 4. helyen végeztek a hajdúságiak a bajnokságban. Az elsődleges indok, hogy a vezetőség és az edző nem jutottak egyességre, így szerződése lejártával Navarro és stábja elhagyja az egyesületet. A 46 éves spanyol tréner egy idény után köszön el, követik őt segítői Alex Palleri, Roberto Robles, Sergio Manas és Abdeliah Abdeslami is. A klubvezetés egyelőre nem közölte, ki lesz az új vezetőedző. A Nyíregyháza hazai pályán 2-2-es döntetlenre végzett a sereghajtóként búcsúzó Kazincz Barcikával a labdarúgó Fizliga 33. utolsó fordulójában. A nyírségiek hármas veretlenségi sorozattal fejezték be az idényt. Bódog Tamás vezetőedzőt hallják.
Ez egy nyert meccs volt, de hát a Kazincz Barcika abszolút, hát jó mentalitású játékosokban áll az edzővel együtt, úgyhogy tették a dolgokat, találtak két gólt, ami szépen ki volt dolgozva, de hát az első fél időben, ha 10-0, akkor 10-0, de saját hibánk volt, úgyhogy így jártunk, hát nem sikerült az, amit terveztünk, vagy szerettünk volna, úgyhogy nem kell elfelejteni, azért a tavaszi szezonban, ha nem is tavaszi bajnokok lettünk, de tavaszi harmadikként a Győr és a Ferencváros mögött a legtöbb pontot szereztük, úgyhogy bár így az utóíza itt a végén nem sikerült, vagy nem volt olyan jó, de attól függetlenül szenzációs csapattal dolgozhattam, és tényleg öröm volt ez a fél év. Ez a hozzáállás, a mentalitás, az ma is jellemezte őket, és a legszebb az egészben az, hogy látom azt, hogy mennyire bántja őket az, hogy nem tudtunk nyerni, úgyhogy kicsit pervers, de hát ez szépséget is meg kell találni valamivel.
Bódog Tamás beszélt Kovács Réti bődületes bombagóljáról is.
Hát én úgy gondolom, hogy az év gólját megrúgta, úgyhogy teljesen mindegy, hogy fradista, vagy újpesti, vagy győri játékos, milyen gólt rúg ez az év gólya szerintem, így a kispadról, nem tudom hány méterről a felsőbe, úgyhogy szenzációs gól volt. De hát nem tudtuk kivédekezni a végén. Ez a csapat úgy gondolom, hogy működni fog jövőre, és biztos vagyok benne, hogy olyanokkal fogjuk megspékelni a csapatot, akik ugyanúgy jövőre is egy jó csapatot fognak alkotni.
Most pedig Kuttor Attilát, a Kazincz Barcikaiak vezetőedzőjét hallják.
A mentalitásunk, amit egész évben hirdettünk, és ezt utolsó mérkőzésen is azt gondolom, hogy bemutattunk, ennek az eredménye ez a döntetlen. Megelőztünk vele csapatokat a szerzett pontok tekintetében, úgy búcsúztunk az NB1-től, hogy azt gondolom, hogy állva, úgyhogy tényleg büszke vagyok a csapatra. Itt is érési folyamatról beszélhetünk, tehát elkezdtük ezt a bajnokságot, nagyon sokan ugye először tapasztalták meg, hogy mi az, hogy NB1, most ezek közül többen nagyon jó teljesítményt nyújtottak, tehát muszáj eltelnie az időnek, meg a mérkőzéseknek ahhoz, hogy valaki elmondhassa magáról, hogy NB1-es futbolista. De azt gondolom, hogy ma is megtettek érte mindent. Úgy gondolom, sokan látják, hogy most ugye nem sorolom a nehézségeinket az egész év során, de ennek ellenére mondom még egyszer, minden mérkőzésen mindenki megpróbálta a maximumot hozni. Mi is, a klub is, a vezetők is, úgyhogy a klubba dolgozó segítőink, úgyhogy mindenkinek köszönjük ezt az évet. Egy nagy kaland volt, nagy munka volt, ember próbáló rengeteg tapasztalattal, és azt gondolom, így jól néz ki a vége. Hogy a csapattal mi lesz, reméljük, hogy amit már nyilatkoztam, minél többen itt tudnak maradni velünk, mert akkor nem kell újra nulláról kezdeni.
A Kazincz Barcikai támadó Trencsényi Bence első NB1-es gólját szerezte a meccsen.
Az elején azért ott nagyon ránk jöttek, ugye készültünk is rá, hogy ugye ők inkább beadásokból fognak, ugye két nagy csatárjuk volt. Nekünk a kapusunk nagyon jól védett, és ugye meccsben tartott minket, és utána úgy jöttünk ki a másik fél időre, hogy ott volt egy kontránk, amiből gólt tudtunk szerezni, és utána, mint hogyha megtanultunk volna focizni, mi is kihoztuk a labdát, és jött ugye még egy gól, és utána a végén meg jól ki tudtuk védekezni. Ugye most az előző két meccset is igazából le tudtuk hozni úgy, hogy nem kaptunk ki, szóval az volt a motivációnk, hogy ezt is húzzuk be, ez most így sikerült, hogy 2-2, de ennek is nagyon örülünk. Ugye én NB3-ból igazoltam ide Kazincz Barcikára, szóval nekem bele kellett jönnöm, ugye fel kellett vennem a ritmus, de így a végére szerintem megtaláltam, és nagyon örülök, hogy be tudtam mutatkozni NB1-be.
Végül a forduló bombagólját szerző nyíregyházi Kovács Réti Márkot hallják.
Nyilván egy kicsit keserédes sajnos. Abban a pillanatban azt hittem, hogy ez 3 pontot fog érni. Sajnos a utolsó percekben elkaptunk egy ilyen szerencsétlen gólt. Valószínűleg azt a részét rontottuk el, hogy az első fél időben rengeteg helyzet, meg szöglet, meg ott voltunk a kapujuk előtt, úgyhogy valószínűleg ott kellett volna lezárni a mérkőzés. Sajnos ilyenkor benne van, hogy ha csak egy góllal vezetsz, akkor bármikor kaphatsz egyet, úgyhogy nyilván a Barcika is már felszabadultan játszott, úgyhogy igazából ebből kerekedett egy adok-kapok meccs, úgyhogy nyilván külső szemlélőként nem lehetett rossz, de nyilván így ezzel valószínűleg egyik csapat sem boldog. A csapat szempontjából azt gondolom, hogy ha azt a részét nézzük, a minimális célunkat elértük, a bemaradást fordulókkal a vége előtt, ami nyilván nekünk egy segítség volt. Úgyhogy nyilván még szerettünk volna minél előbb végezni a tabellán, de most sajnos ebben ennyi volt. Az egyéni része az nem teljesen úgy sikerült a másik fél év, ahogy elterveztem. Szerencsére sikerült egy ilyennel lezárnom, de jövőre ennél többet szeretnék.
Pár forduló van már csak hátra a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságból. Idén is egy szuperkupa finálé dönt arról, ki az abszolút bajnok. A kispályás bajnokság idén 60 éves, ebből az apropóból egy kiadványt is megjelentetnek, mondta Dajka László, a nyíregyházi sportcentrum főszervezője.
Elkezdtük most már az utolsó mérkőzéseket, ugye, hiszen a 450 mérkőzést már lejátszottunk, 150 van hátra, hiszen 600 mérkőzés maradt tavaszra, ősszel is lejátszottunk 600-at, és nagyon jól alakul a bajnokság, hiszen jelen pillanatban olyan nagy küzdelmek vannak az utolsó napokban, hogy két 100%-os csapatunkban, és hát inkább veretlen csapatunk, mert a két csapatnak van egy-egy döntetlenje az A csoportba, az elit csoportba.
A bajnokság 450 mérkőzésnél tart, azaz közeledik a hajrá, és több csoportban is izgalmas végjáték várható. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont egy szuperkupa döntő zárja, ahol a bajnokok mérik össze tudásukat. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől el ki az abszolút bajnok. A kispályás bajnokság népszerűsége töretlen. 60 éve kezdődött a sorozat, mára pedig az ország egyik legnépszerűbb szabadidősport rendezvénye. Az évforduló alkalmából egy kiadvány is készült.
Most 60 éves ebben az évben, és István Attila tollából, fejéből készült egy fantasztikus könyv, ami erről a 60 évről szól, hiszen a bajnokság az két pályán kezdődött el. A stadionban volt egy pálya, meg a dohánygyárban volt egy pálya. Erről a régiek azok sok mindent tudnának elmondani, és itt szeretném megkérni azokat, akiknek bármi a fiókba rejtőzik, tehát ilyen emlékek, csapatokról, vagy éppen történetek, azokat küldjék el részemre a Continental Arénába, vagy éppen a stadionba a bajnoki mérkőzések alatt. Örömmel vesztük, hiszen abban a könyvbe sok minden bekerül majd. Valószínűleg karácsony környékére kerül kiadásra ez a könyv, és ez egy fantasztikus lapozni való lesz.
Hellebrandt Máté szeretne ott lenni Los Angelesben is. A nyíregyházi gyalogló eddig 4 olimpián szerepelt, és bízik abban, hogy az Egyesült Államokban is ott lehet. Idén az Európa-bajnokság lesz a főversenye. Most őt hallják.
Igazából semmilyen nem vagyunk elkésve, sőt, igazából az elmúlt 1-2 hónap felkészülése az nagyon jól zajlott. Itthon készülünk az edzőmmel, és szerencsére a sérülések és betegségek is nagyjából elkerültek. Ezért bizakodók vagyunk az Európa-bajnokságot illetően. Előtte majd edzőtáborozni fogunk. Ha jól tudom, Olaszországban fogunk magasati edzőtáborban részt venni. Itt a válogatott több tagjával is együtt leszünk, ami nagyon jó, mert mivel már van konkurenciám, szerencsére az országban, így tudjuk egymást húzni.
A nyíregyházi Continental Arénában rendezett eseményen a nyíregyházi sportcentrum 25. születésnapját ünnepelték, és az atléta életnagyságú képét is kiállították. A gyalogló túl van az idei első szabadtéri versenyén, melyet Bonyhádon rendeztek. A 10.000 méteres bajnokságon második lett. A felkészülést egy hónappal később kezdték, mivel a főverseny számára az augusztusi Európa-bajnokság lesz. Az EB-n már maratoni távon indul a nyíregyházi atléta, mivel ismét változott a kiírás. Korábban 25, 30 és 50 kilométeren állt rajthoz a sportcentrum gyaloglója, aki 4 olimpián vett részt.
Mindenképpen szeretnék részt venni a Los Angeles olimpián, viszont már egyre nehezebb kijutni, szóval a szintek is egyre nehezebbek, a konkurencia is egyre nagyobb, és hát már én sem vagyok fiatal, 37 éves vagyok, Los Angelesben 39 leszek. Szóval én egy kicsit lassulok, a fiatalok meg egyre jobban jönnek fel, és nagyon nehéz lesz kijutni, de mindent meg fogunk próbálni. Már csak azért is, mert kislányomnak szeretném még megmutatni magam az olimpián, és ez hatalmas motivációt ad.
Kedves hallgatóink, Regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.